és amit megírva találunk Jeremiás könyvének 8. fejezetében, a 4. verstől a 7. a következőképpen. Mondd meg nekik, hogy így szól az Úr. Ha elesik valaki, nem kele föl. Ha helytelen útra tér, nem fordul-e vissza. Miért tér tévútra ez a nép? Miért tévelyeg állandóan Jeruzsálem? Miért ragaszkodik a csalárdsághoz? És miért nem akar megtérni? Figyeltem, és hallottam, hogy nem őszintén beszélnek. Senki sem bánja gonoszságát, és nem mondja, mit tettem. Mindenki össze-vissza futkos, mint a harcban száguldozó lovak. Még a gólya is az égen tudja költözése idejét. A gerlice, a fecske és a daru is vigyáz, mikor kell megjönnie. Csak az én népem nem ismeri az Úr törvényét. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Ahhoz, hogy megértsük a történet üzenetét, fontos látnunk, milyen élethelyzetben mondja mindezt az Úr. Jeremiás könyve a fogság előtt íródott. Hogy lássuk Jeremiás személyét, tudnunk kell, honnan indult. Jeremiás nagyon fiatal volt, mikor az Úr elhívta. Ezt olvashatjuk az első fejezetben is. Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdest, amit csak parancsolok. Nem egyedülálló Jeremiás elhívása és aggodalma. Mikor az Úr elhívja Mózest, kifogásokat keres. Fél attól, hogy az emberek nem veszik komolyan, és kétségbe vonják a szavát. Ezt megírva találjuk Mózes 2. könyvének, 4. fejezetének 1. versében. Mózes akkor így felelt. Hát, ha nem hisznek nekem, és nem hallgatnak a szavamra, hanem azt mondják, hogy nem jelent meg neked az Úr. Jeremiás korában hatalmas problémát jelentettek a tévtanítók. Nehéz volt megállapítani, ki is az igazi próféta. Az emberek össze voltak zavarodva. Könnyebb volt azokra az emberekre hallgatni, akik csupa jóval kecsegtették őket. De mindez a mai világban is így van. A rossz híreket nem szeretjük. Főleg nem szeretjük, ha kritizálnak minket, vagy negatív véleményt formálnak rólunk. Mit tennénk, ha az utcán odajönne hozzánk egy ember, és azt mondaná nekünk, hogy térj meg, mert az Úr azt akarja. Kevés ember gondolkozna el. Hisz miért lennék én bűnös? Miért kéne megtérnem? Egyáltalán ki ez az ember, és milyen jogon jön oda hozzám, és mondja ezt? És én csak egy átlagos emberről mondom ezt. Jeremiást az Úr hívta el. De még profétai személye is kevés volt ahhoz, hogy az emberek komolyan vegyék. Ha Jeremiás személye kevés volt, akkor ki az, aki elég hatásos lett volna, hogy az emberek változtassanak? A mi szemünkbe kinek van elég tekintélye ehhez? Jeremiás logikai érveléssel mutat rá, hogy a belátás képessége hogyan fejlődik ki az ember életében. Gondoljunk arra, amikor a gyermek járni tanul. Sokszor elesik, de mindannyiszor feláll, és tovább próbálkozik. Akkor egy felnőtt, ha elesik, miért nem akar felkelni? Miért nem akarja folytatni, tovább próbálkozni? Jeremiás a szub igét használja, ami annyit jelent, hogy fordulni, vagy megfordulni. Két dimenziója van. Valamitől elfordulni, és valami felé odafordulni. Ahelyett, hogy elfordulunk Istentől, és a bűnhöz fordulunk. Forduljunk el a bűntől, és Istenhez forduljunk. De ha már a bűnről van szó, akkor fontos elgondolkodnunk, hogy mi a jó, és mi a rossz. Sajnos ez nem ennyire egyszerű. Minden ember szemében más, és más a jó, és a rossz. Szükségünk van egy tükörre ahhoz, hogy tisztában legyünk a helyes úttal. Nem marionett bábok vagyunk, kiket Isten irányít. Szabad akaratot kaptunk. De mindez felelősséggel jár. Az Úr kérdések sokaságát teszi fel. Nem érti, hogy miért járnak a hamis úton. Mindez nem csak ószövetségi probléma. Mindez a mai világban is nagyon aktuális. Az emberek saját útjukat követik. Nem érdekli őket semmi és senki. Mindegy, hogy kin kell átgázolniuk, vagy hogy mit kell megtenniük. A lényeg, hogy elérjék céljukat. Személyes céljukat akarják elérni, de úgy, hogy kihagyják belőle Istent. És mi történne, ha mindezt Isten mellett akarnák véghez vinni? Tudják jól, hogy nem tisztességes, és nem helyes úton járnak. Tudják, hogy akkor számolniuk kéne a büntetéssel. Reménykedhetnek, de Isten előtt nincs titok. Annyira természetessé vált mindez, hogy már észre sem veszik mindezt. Mi észrevesszük, ha vétkezünk. Vagy csak zajlik körülöttünk a világ, mi pedig próbálunk mozgásban maradni. Rohanunk és kapkodunk. De muszáj megállnunk egy pillanatra. Nem csak azért, mert a testünk elfárad. Gondolnunk kell a lelkünkre is. Igen, a lelkünk is el tud fáradni. Sok mindent elbír, de van egy pont, amikor már nem tud többet, és összeroskadunk. Le kell raknunk a bűneinket, mert megfojtanak bennünket. Eltávolodtunk Istentől. De sose késő visszatalálni hozzá. A székely nyelvjárásban, ha valaki azt mondja az otthon maradóknak, estére megtérek, az azt jelenti, hogy az illető estére hazamegy. Visszatér oda, ahol az otthona van, ahol fontosak a szerettek, ahol várják és számítanak rá. Megtérni annyi, mint visszatérni oda, ahonnan elindultunk, életünk középpontjához, az origóhoz. De mi kit tartunk origónak? Ki az a pont az életünkben, akihez vissza akarunk térni? Az lenne a legtermészetesebb, ha mindenkinek Isten lenne ez a személy. Oda, ahol ha nincs is tető a fejem felett, otthon vagyok. Oda, ahol ha nem is vár rám senki a házban, szeretet vesz körül. Oda, ahol már nincs senkim sincs, számítanak arra, hogy megérkezem. Nem csodálatos, hogy Krisztus kereszthalála által van lehetőségünk az örök boldogságra. Ha tudjuk, hogy van lehetőségünk erre, akkor miért tiltakozunk ellene kézzel, lábbal? Ha lenne lehetőségünk választani a jó és a kevésbé jó között, melyik ember választaná azt, hogy nekem jó lesz a kevésbé jó is? Akkor miért pont Istennel szemben vélekedünk így? Reménység vasárnapján szeretném megosztani a kedves testvérekkel azt a történetet, ami nekem mindig a remény jut eszembe. Általános iskolában volt egy osztálytársam, akit elgázolt az autó. Az orvosok meg voltak győződve, hogy semmi esélye sincsen már. Kijelölték az anyukát, hogy kapcsolják le a gépekről a lányát. Persze hallani sem akart erről. Két ember reménykedett. Az anyuka és a lelkész. Szüntelenül imádkoztak. Akkor volt a reményük, amelyet el se tudnánk képzelni. És hogy miért mondják azt a kifejezést, hogy a remény hal meg utoljára? Ez az a történet, ami a legjobb példa rá. Az osztálytársam 5 hónap múlva felkelt. Amikor a legtöbb ember lemondott róla, mert nem rögtön következett be a csoda, addig másokat nem hajtott más, mint a remény. A lehetetlennel dacolva Istenbe vetették a bizalmukat. És ki lehetne ennél tökéletesebb személy, mint Isten? Egyedül benne reménykedhetünk, hisz neki semmi se lehetetlen. De vajon nekünk mi a reményünk? Mi segített visszatalálni Istenhez? Ehhez tudnunk kell, hogy mivel távolodtunk el tőle. Nem más miatt, mint a bűn miatt. És honnan tudjuk, hogy bűnt követtünk el? Hát onnan, hogy van mércénk. Egy tükrünk, ami megmutatja, hogy hol hibáztunk. Ez nem más, mint a törvény. Ez a mi reménységünk. Isten adta a törvényt. Azért adta, hogy megértsük, mi az akarata. Ha felismerjük bűneiket, elindultunk a helyes út felé. Ha megvalljuk azokat, egy lépéssel megint közelebb kerülünk Istenhez. Ha tovább haladunk ezen az úton, akkor vár majd minket a hajlék, ahol mindig várnak ránk, ahol mindig szeretet vár, és ami soha el nem múlik. Isten elküldte egyszülött fiát, hogy megváltson minket a bűneinkből, és kereszt halála által legyen reménységünk az örök életre. Kedves testvéreim, ne éljünk tovább hazugságban. Valljuk meg bűneinket, hisz Isten leveszi mindazt a terhet a lelkünkről, ami gátol minket abban, hogy reménykedjünk, hogy hinni tudjunk. De ehhez az kell, hogy kimondjuk ezeket. Hogy az az éjszaka, amiben élünk, világossággá legyen. Ámen. Imádkozzunk. Drága Istenünk, köszönjük, hogy reményt adsz az embernek. Hogy van lehetőségünk a változtatásra, még akkor is, amikor azt érezzük, hogy nincs erőnk a változtatásra. Arra kérünk, hogy a te törvényeid legyenek számunkra az iránytű, hogyha az élet rögös útján letérnénk ösvényedről, visszataláljunk hozzád. Amen.